Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesallyai László. Vasárnapi adásunk témái: a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Pápák gondolataiból a betegek világnapjára. Szőlőt metszem címmel Vértesallyai László jegyzete. A remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára. Kedves testvérek, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szentélyben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket: a remény nem csal meg, sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt érik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének ajándéka. Álljunk meg tehát egy pillanatra, kéri a Szent Atya üzenetében, és elmélkedjünk arról, milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Figyeljünk különösen is az Isten jelenlétet meghatározó három szempontra, amelyek a találkozás, az ajándékozás és a megosztás. Az első szempont a találkozás. Amikor Jézus elküldi a 72 tanítványt, arra buzdítja őket, hogy hirdessék a betegeknek: elközelget hozzátok az Isten országa. Vagyis segítsenek nekik megérteni, hogy a betegség, még ha fájdalmas és nehezen érthető dolog is, lehetőség az Úrral való találkozásra. A betegség idején ugyanis megtapasztaljuk egyrészt minden testi, lelki, szellemi téren a teremtmény mi voltunkból adódó törékenységet, másrészt pedig Isten közelségét és könyörületét, aki Jézusban szenvedéseinket is vállalta. Ő nem hagy el bennünket, és gyakran olyan mértékű kitartás ajándékával lep meg, amelyet elképzelni sem tudunk, és amelyre magunktól soha nem találtunk volna rá. A betegség ilyenkor alkalommá válik egy minket átalakító találkozásra, egy megingathatatlan szikla felfedezésére, amelynél lehorgonyozhatunk, hogy szembenézünk az élet viharaival, egy olyan tapasztalatra, amely, bár nagy árat fizetünk érte, erősebbé tesz, mert mélyebben tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk egyedül. Ezért mondják, hogy a szenvedés mindig összekapcsolódik az üdvösség misztériumával, mert közelről és valóságosan tapasztaljuk meg benne az Istentől érkező vigasztalást, egészen addig, hogy megismerjük az evangélium teljességét a benne rejlő minden ígérettel és élettel. Ezzel elérkezünk elmélkedésünk következő pontjához, amely az ajándék. Valójában soha máskor nem látjuk olyan világosan, mint a szenvedés idején, hogy minden remény az Úrtól származik, és ezért mindenek előtt ajándékként nézhetünk rá, amelyet elfogadnunk és megbecsülnünk kell, hűségesnek maradva Isten hűségéhez, ahogyan Madeleine d'Albret gyönyörűen megfogalmazta. Mi több, Életünk és sorsunk kizárólag Krisztus feltámadásában találja meg helyét az örökké valóság végtelen horizontján. Csak is Krisztus húsvétjából fakad számunkra a bizonyosság, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejdelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. És ebből a nagy reménységből származik minden reménysugár, amellyel úrrá lehetünk az élet megpróbáltatásain és akadályain. Sőt, a feltámadott csatlakozik is hozzánk az úton, útitársunkká válik, mint az Emmauszi tanítványoknál. Ahogyan ők, mi is megoszthatjuk vele zavarodottságunkat, gondjainkat és csalódásainkat, meghallgathatjuk szavát, amely világosságot gyújt és lángra robbantja szívünket, és felismerhetjük őt a kenyértörésben. Így abban, hogy velünk van, még a jelen korlátai között is megragadhatjuk a túlvilágot, amely a közeledésével visszaadja nekünk a bátorságot és a bizalmat. És ezzel elérkeztünk az üzenetünk harmadik szempontjához, amely a megosztás. A szenvedés helyei gyakran a megosztás, a kölcsönös gazdagodás helyszínei. Milyen gyakran előfordul, hogy egy beteg ember ágya mellett remélni tanulunk? Milyen gyakran tanulunk hinni, ha közel kerülünk a szenvedőkhöz? Milyen gyakran fedezzük fel a szeretetet, ha lehajolunk a rászorulókhoz? Más szóval ráébredünk, hogy a remény angyalai, Isten küldöttei vagyunk egymás számára, mindannyian együtt. Betegek, orvosok, ápolók, családtagok, barátok, papok, szerzetesek és szerzetesnők, ott, ahol vagyunk, a családban, az idősek otthonában, a kórházakban és a klinikákon. Az is fontos, folytatja a Szent Atya üzenete, hogy fel tudjuk fedezni ezeknek a kegyelmi találkozásoknak a szépségét és nagyságát, és megtanuljuk kitörülhetetlenül szívünkbe vésni ezeket a találkozásokat, hogy megőrizzük szívünkben egy egészségügyi dolgozó kedves mosolyát, egy beteg hálás és bizakodó tekintetét, egy orvos vagy önkéntes megértő figyelmességét, egy házastárs, egy gyermek, egy unoka, vagy egy kedves barát aggódó várakozását. Ezek mind-mind kincset érő fénysugarak, amelyek nem csak erőt adnak a megpróbáltatások sötétségében, hanem megtanítanak az élet igazi ízére, a szeretetre és a közelségre. Kedves betegek és róluk gondoskodó testvérek, most ebben a jubileumi évben különlegesebb szerepet kaptok, mint valaha. Közös utatok jel mindenki számára, az emberi méltóság himnusza, a remény éneke, amelynek hangja nem áll meg a kórházi szobákban és ágyaknál, hanem buzdítja és bátorítja szeretetben az egész társadalom kórusát. Egy olykor nehezen megvalósítható, de éppen ezért gyönyörködtető és erős harmóniában, amely képes fényt és meleget vinni oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Az egész egyház hálás nektek ezért. Én is hálás vagyok, és imádkozom értetek Máriára, a betegek gyógyítójára bízlak benneteket azokkal a szavakkal, amelyekkel oly sok testvérünk fordul hozzá szükségében. Ezekkel a szavakkal oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Megáldalak benneteket, családjaitokat és szeretteiteket, és kérlek, ne feledkezzetek el imádkozni értem. Szól Ferenc pápa üzenete a betegek 33. világnapjára, az üzenet kelt Rómában, a Laterani Szent János Bazilikában 2025. január 14-én. Ferenc pápa. Pápák gondolatai a betegek világnapjára. Szent II. János pápa aki az 1981. évi merénylet után egyre inkább megtapasztalta betegségek keresztjét, 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e, amikor a boldogságos szűz 1858. évi Lourdes jelenéseire emlékezünk, legyen a betegek világnapja. 1991. augusztusában a Szent Lengyel Pápa éppen Budapesten ezt tanította nekünk. Mindazok, akik Isten akaratát elfogadva vállalják a szenvedést, hasznosak fele barátaik számára. Ebben az országban is sokan azért őrizték meg, vagy nyerték vissza hitüket, mert beteg családtagjaik tanúságot tettek a hitükről, és az élet megpróbáltatásai elmélyítették egységüket Istennel. A hívő beteg emberek láttán sokan megértették azt, hogy a hit a lelki erőnek és a vigasztalásnak kimeríthetetlen forrása. Szent II. János Pál pápa utóda, 16. Benedek pápa 2008. szeptember 15-én Lourdesban tett látogatása során mondta: bizalommal fordulhatunk Máriához, mint a betegek gyógyítójához és a szenvedők vigasztalójához. A kereszt lábánál megvalósult számára Simeon jövendőlése, hogy anyai szívét tőr járja át. A kereszt órájában Jézus rábízta minden tanítványát, amikor így szólt: íme a te fiad. Anyai együttérzése fia iránt mindannyiunk iránti anyai együttérzésé válik mindennapi szenvedéseinkben. Szintén 16. Benedek pápa a betegek 19. világnapjára 2011. február 11-ére írt üzenetében idézi a Spe Salvi enciklikájának 39. pontját, benne Szent Bernát idézetével: Isten nem tud szenvedni, de tud együtt szenvedni. Isten a megtestesült igazság és szeretet szenvedni akart értünk és velünk. Emberré lett, hogy együtt szenvedhessen az emberrel valóságos módon. Azóta minden emberi szenvedésben jelen van. Együtt szenved, együtt viseli a szenvedést a szenvedő emberrel. Azóta minden szenvedésben jelen van a konszoláció, Isten együtt szenvedő szeretetének vigasztalása. És végül még egy gondolat: a szenvedést, a betegséget érdemes úgy fogadni, mint Istennek az üdvösségre segítő ajándékát. Ha úgy tűnik, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedünk, amely egyre növekszik, legyünk róla meggyőződve, hogy saját üdvösségünk vagy mások üdvösségének elnyeréséhez erre van szükség. Úgy szenvedjünk, hogy szenvedésünkből egy csöpp se vesszen kárba. Minden szenvedésünket ajánljuk fel magunk, valamint szeretteink javára. Nagy szükségük van hozzátartozóinknak arra, hogy legyenek, akik szenvedésüket felajánlják értük. Most pedig Szőlőt metszem címmel hallgassák meg Vétes Agyai László jegyzetét. Szőlőt metszem, minthogy apai őseim móri szőlősgazdák, de mi már csak hírből ismertük a szőlőt, egykori dűlőinket és a nagy pincét, amit mind elvettek és vittek a háború utáni fényes szelek. Nem baj. Nekem mégis van itt Rómában 5 szőlőtöves kertem, otthonról hozott 3 saszlával és 2 zöld szilvánival. Már 6. éve gyarapodnak itt az idősebb Agrippina Hortuszában, valaha híres kertjében, amelynek egykor csodájára járt a római arisztokrácia, de amit tisztelete parancsolóan máig megidéznek a Hortus megmaradt márványoszlopai és a 2000 éves hibáton opus reticulatum támfal. Február 6-án, meleg és napfényes csütörtök délután fogok hozzá a metszéshez. Egyszerűen érzem, hogy most kell. Nem korábban, és nem később. Tudományos, támpontom hozzá, a középkori itáliai bazilikák padlómozaikjainak és kapu bérleteinek üzenete a helyi zodiákussal, élén a februári-márciusi putációval, azaz szőlőmetszéssel. Hetek óta nedves meleg járta. Megindult a kert. Fényesedni kezdtek a rügyek, így hát tempus est, itt az idő. Ezt jelzi, hogy nyílik a lila íris, és elnyílott már a fehér nárcisz. Letisztítom a támfalat, megmetszem a vadszőlőt, majd jön az igazi szőlő. Tisztelettel járok el, mint hogy itt valahogy életről, halálról van szó. A kiskert déli részén, két szőlőtő közt, a kicsi Jézus szíve szobor is erre int. Szinte hallom a mester szavait, ahogy egykor tanítványait oktatta. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Elgondolkodom, közben pián a kezemben a metszióló. Ezeket a szavakat az úr az atyáról mondta, akiről éppen a gazdag ifjúnak tanította, hogy egyedül az Isten a jó. Ez a szőlőmetszés akkor valamiképp jó az Isten szándéka szerint, még akkor is, ha vannak, kik a szőlőmetszésről netán másként vélekednének. Mindig voltak, mellettem is, folytatja ő a mester, mégpedig kezdettől fogva. És minthogy kitartottam benne, vagyis az élettelenség megjavításában végül engem metszettek meg. Nem, de ott van élet, ahol az fölsír. Hallom a szőlős kertek urával folytatott képzelbeli párbeszédet. Rögtön újszülöttel gondolok, de ő tovább viszi a fonalat. Ilyen az újjászületés is. Ti most ezt nagyon is közelről tudjátok. Utal az úr, a mi családunk négy tagjának közeli halála fakasztotta sebekre. Ezt itt csak annak utána legfőjebb harmadnapra lehet megérteni, de az ilyen sebek csak lassan gyógyulnak. Hetek, hónapok, néha évek kellenek hozzá. Töprengve, megmegállva, de folytatom a meccést. Nagy gonddal és figyelemmel követve évszázadok szőlőmetszésének aranyszabályát. Időnként mégis teljesen önkéntelenül bocsánatot kérek a lemetszett vesszőtől. Ne haragudj! Ha menne minden enélkül is, én nem tenném. De erőst bízom benne, hogy az egész szőlőnek ez a legjobb, mert így marad szőlő a szőlő. És megjelenik előttem a tavalyi szület, ahol egyetlen tő több mint 100 fürtöt termett. Éppen most érek hozzá, a 128. Zsoltár megénekelte dúsan termő szőlőtőhöz. Fölébe hajolok, és látom, hogy a tavalyi metszés óta szó szerint megbokrosodott, áttekinthetetlen szövevényé lett. Fél-e a szőlő a metsző késtől, vagy éppen arra vár? Ha az áttetszően érett, aranylószemű, koraűszi fürtökre gondolok, akkor szerintem úgy van vele, mint én az úr korrekciójával, testvéri javítgatásaival, amire 71 évesen manapság épp úgy rászorulok, mint csigó gyermekkoromban. Szólj, Uram, hallja a te szolgád, még ha fáj is, csak mondjad, tudom, a javamat szolgálja az. Szőlőt metszem címmel Vétesajai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vétesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.